Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, dicsőítünk és magasztalunk, hogy ugyanakkor, amikor te távoli, megközelíthetetlen Isten vagy, aki szentségedben, minden hatóságodban és tökéletességben élsz és uralkodsz, ugyanakkor mégis egészen közel vagy hozzánk. Sokszor, sokkal közelebb, mint mi önmagunkhoz. És milyen drága is a te közelséged. Mert amikor te elérkezel hozzánk, megérintesz bennünket, és mi megnyílunk előtted, akkor mindig ajándékokkal telve érkezel el hozzánk. Köszönjük, Urunk, a megváltás csodájáért, az inkarnációért, amikor egyszülött fiadban emberi testet vettél föl magadra, és köszönjük, hogy amikor a Golgota keresztjén értünk, odaadtad magadat, szent fiadban, Jézusban, és köszönjük, hogy pünköstkor eljöttél hozzánk, hogy ismét csak a te szent lelkedben önmagadat ad nekünk. Segíts bennünket, hogy ezen a héten, amikor erre emlékezünk, és most is ebben az órában, nyitott szívvel tudjunk föltekinteni te reád. Tudjuk jól, ez is a te kegyelmi ajándékod. A Jézus Krisztus nevében kérünk, ajándékozz meg most minket evel az ajándékkal újra. Amen. Kedves testvérek, amióta az eszemet tudom, azóta mindig templomba járó ember voltam. Szülőfalomban egy aranyszájú pap, Hódosi Orbán hirdette az igét. Persze már ige hirdetéséből egy szóra se tudok emlékezni, de azt tudom, hogy amikor imádságait elkezdte, akkor legtöbbször így imádkozott, hogy uraknak ura, királyoknak királya. És ilyenkor az én gyermek szívem megtelt szent borzadállyal, a hátamon pedig végigfutott a hideg. Később diákkoromban a városi tiszteletesünk nagyon akkurátos ember volt, minden alkalommal, csak nem minden alkalommal, szépen felsorolta, hogy mit kíván Isten tőlünk emberektől. De mindig így fejezte be az ige hirdetését, de kedves testvérek, nekünk ehhez nincs erőnk. Szükségünk van Istenre, imádkoznunk kell hozzá. És én ilyenkor, mindenkor, mindig valahogy fölajzottam magamba, és azt mormoltam, minek mondja ezt az egészet, ha úgyse tartatjuk meg. Pedig igaza volt neki, mert a kereszténység az nem tartozik az emberi lehetőségek közé. A kereszténység mindenestől Isten műve. Az Ószövetség minden az emberi teljesítményre épült. Az Új Szövetségben viszont minden Isten kegyelmére, Isten ajándékaira épült. Ezért mondja Jézus, amikor a tanítványokhoz szól búcsúzása alkalmával, hogy várják be, ne menjenek el Jeruzsálemből, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik rajtuk. Egy kissé bővebben ezt felolvasom az apostolok cselekedetének könyvéből. Az első rész negyedik és következő verseiből. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állítod-e fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben és az egész föld határáig. Tehát Jézus azért fogja vissza tanítványait, azért állítja meg, és ezt kötözi a lelkükre, hogy szükségük van erőre, és várják meg Isten lelkét. Isten az ő üsztervébe, kedves testvérek, nem kevesebbet, mint az egész világ mindenség újjáteremtését határozta el. Ezt az új szövetség palingenéziának nevezi. Mindenek újjáteremtése, így van a szó szerinti fordítás. És ezt az újjáteremtést a Szentlélek végzi el, mert a Szentlélek a Szentháromság harmonikus egységében mindig az a személy, aki végrehajtja, célba viszi Istennek a tervei. Hogy kicsoda a Szentlélek önmagába, az éppen olyan nagy titok, mint magának a Szentháromságnak a titka, mélységes titka. Jézus ebben az igében is, amit felolvastam, milyen finom különbséget tesz az erő és a Szentlélek között, mintha arra utalna, nehogy azt higgyék a tanítványok, hogy az az erő, ami eljön, az kvázi valamiféle villamossági erőhöz hasonlítható energia lesz majd, hanem az nem más, mint egy isteni személynek, a Szentléleknek a tulajdonsága. És a pünkösdi történetben is, amikor azt olvassuk, hogy zúgó szél támadt, és kettős tüzes nyelvek jelentek meg, itt is nagyon finom, szimbolikus utalás van a Szentlélekre, és arra, ami az ő ajándéka. Általában az Új Szövetség az mindig képekben beszél a Szentlélekről. Gyönyörű szép az a kép is, amit Jézus használ, amikor azt mondja a tanítványainak és az őt hallgatóknak. Gyönyörű kép, nem tudom megállni, hogy ezt ne ismételjem meg többször. Tehát amikor Jézus azt mondja az ő benne hívőknek, hogy ahogy az írás mondja, aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak majd kapni. A János 7, 38-39. versében. Ha már most még közelebbről beletekintünk ebben a mi mai igényben, akkor azt kell látnunk, kedves testvérek, hogy Jézus semmiféle illúziót nem táplál az ő tanítványai iránt, mert hiszen ismeri őket jól, jobban mindenkinél. Ismeri Pétert, aki annyiszor kiállt mellette, és fogadkozott, és végül elárult őt, és ismeri Tamást, aki csak akkor hitt, amikor belemártotta a kezét az ő sebeibe, ismerte Jézus ezt a csapatot. Giovanni Papininek, ennek az olasz írónak van egy szép könyve Jézus életéről. Ő ezt a címet adta, hogy Krisztus élete. És ebben van egy külön fejezet a tanítványokról. Szinte kifigurázza őket, mert ilyeneket ír róluk, kemény fejűek, kemény szívűek, nem bírják megérteni mesterüket, annak legvilágosabb példázatait, fogyatékos a hitük, szeretetük, jutalomra vágynak, irigykednek egymásra, álmosak, kétségeskedők, anyagiasak, kapzsik, gyávák. Mit lehet egy ilyen csapattal kezdeni? Ezért mondja Jézus, hogy ismételjem, ne menjetek el addig Jeruzsálemből, amíg erőt nem kaptok, és erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek hozzátok. És hogy milyen hatalmas erőt hoz magával a Szentlélek, azt pünkös napján láthatjuk, amikor rászállt a tanítványoknak. Ennek az volt, kedves testvérek, a következménye, hogy ez a nagyon gyarló csapat, ez egyszerűen tökéletesen átváltozott. A jelentéktelen kicsinyes emberekből, galilei halászokból, egyik óráról a másik órára egy egészen más jellemű, gondolkodású, más magatartású emberek álltak elő, kicsiny formátumú emberekből, hadd használjam ezt a szót, nagy formátumú személyekké, apostolokká váltak, akik már tisztában voltak küldetésükkel, és vállalni is tudták azt. Ha feltesszük a kérdést, hogy mi a pünkösd üzenete ma, akkor csak azt felelhetjük, hogy ugyanaz, ami az első pünkösd alkalmával, vagyis ez a csodálatos átváltozás, megváltozás, ez a csodálatos metamorfózis, amen keresztül mentek a tanítványok. Ezt soha se hallgathatjuk el, ha pünkösdről beszélünk. És erről kell ma is beszélnünk, hogy a pünkösd elsősorban változást, megújulást, gyökeres megújulást és gyökeres változást jelent, mert hiszen ő az újjáteremtésnek a lelke, az újjászületésnek a lelke. Ezt az alapüzenetét a pünkösdnek szabadjon most három pontba összefoglalnom, amilyen röviden csak tudom. Először szeretnék a Szentlélek a pünkösd aktualitásáról beszélni. Akkor szeretnék a Szentlélek dinamizmusáról, hatékonyságáról beszélni. És végül szeretnék a Szentlélek terjeszkedő természetéről szólni néhány szó. Tehát először a Szentlélek dinamizmus, illetve aktualitásáról. Visszatekintve, kedves testvérek, a lezárult 20. századra sokan azt mondják, és gondolom, hogy mi is, akik itt vagyunk, mi is ugyanezt mondjuk, tudnélik, hogy a 20. század a legszörnyűbb század volt az emberiség történelmébe, különösen Európa történetébe. És mi, szegény balsorsú magyarok, Európának abban a részében élünk, amely egyenesen démonizált régiónak mondható. Ha naptár szerint véget is ért a 20. század, azért lelkületében itt maradt velünk. Nemrég azt mondja nekem valaki, Imre bácsi, verik a magyarokat Temerintől Dunaszerdahelyi. Azt mondtam neki, bizony, ez nagyon szomorú dolog, de nem ez a legnagyobb baj. Gyerekkoromban én is átéltem ezt, amikor Magyaritebéről, a szülőfalomból átmentünk Szervitebére füzeteket vásárolni, mert csak ott lehetett füzetet venni, és bizony minket is, engemet is nem egyszer megdobáltak kővel és megvertek a szerb gyerekek. Sokkal nagyobb baj az, kedves testvérek, ha mi magunk, magyarok verjük egymást. Ha bennünk, magyarokban meglazul, szinte kipusztul a természetes, egymáshoz való szolidaritás, az az egység, amely természetes egy népbe. Vagy hogy egészen közönségesen szóljak, az a legnagyobb baj, kedves testvérek, ha mi magunk, magyarok, nem szeretjük egymást, pedig már régen azokat is szeretnünk kellene, akik nem magyarok. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, kedves testvérek, el kell ezt ismernünk, hogy bizony megöregedett néppé lettünk, elfáradtunk, és kihalt nagyon sok minden bennünk, ami ott kellene, hogy legyen bennünk, mint elevenítő erő, de azért a legnagyobb baj mégis az, hogy a kereszténységünkben is lehanyatlottunk. És ez minden bajunknak a gyökere. Tehát elsősorban a kereszténységünkben, hitünkben van szükség arra, hogy megújuljunk. Most, amikor erről beszélek, akkor hát azt kell mondanunk, hogy úgy tűnik, de csak úgy tűnik, hogy valami megújulás van közöttünk. Mert hát amióta szabad kereszténységet csinálni, hát azóta nagyon buzgón is csináljuk a kereszténységet. Van sokféle kereszténységünk, mert az az érdekes, hogy miközben próbáljuk kereszténységünket csinálni, aközben magunk is elcsodálkozhatunk, hogy milyen sokszínű a kereszténységünk. Hát először is van egy liturgikus kereszténységünk, akkor van egy kultúrkereszténységünk, van, hogy úgy mondjam, egy humán kereszténységünk, van egy hazafias kereszténységünk, és ne tessék most engemet a világért se félreérteni, mintha én ezeket megvetném és leszólnám, csak azt kell, hogy mondjam, hogy Hiába vannak ezek jelen közöttünk, ezek a tevékenységek, de az, amire szükségünk volna, egy áttörő, igazán áttörő megújulásra, az nincs még, az még nem érkezett el. És ezt várnunk kell, és ezt a reménységet fönn kell tartanunk, és ebbe hinnünk kell, mert hinnünk kell azt, hogy Jézus, aki meghalt a bűneinkért, nem csak a bűneinkért halt meg, hanem azért is, hogy elnyerjük a Szentlélek megújító erejét. És ez a pünkösd aktualitása. Akkor gyorsan hadd beszéljek a pünkösd dinamizmusáról. Amikor az imént azt mondottam, hogy a tanítványokból, az egyszerű, jelentéktelen emberekből nagyformátú emberek váltak, akkor tulajdonképpen a Szentlélek újjáteremtő munkájára gondoltam, mégpedig arra, hogy tulajdonképpen a Szentlélek Jézust akarja reprodukálni bennünk. Mert Jézus egy új emberiségnek a második Ádámja az első Ádám után. És Istennek az az üttere, hogy Jézusnak nagyon sok testvére legyen, ha szabad így mondanom, hogy nagyon sok Krisztus lelkű és Krisztus arcú ember éljen ezen a földön. Ezt Pál apostol a római levélben foglalta össze, amikor azt mondotta, akiket Isten eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Ezt az Isten fiúságot a Szentlélek bontakoztatja ki bennünk, és erről nagyon részletesen szól a Szentírás, az Új Szövetség. Csak egészen röviden, az Új Szövetségben szó van a Szentlélek gyümölcseiről, a Szentlélek fegyvereiről, és szó van a kegyelmi ajándékokról. A Szentlélek gyümölcsei a szeretet, a hűség, a tisztaság, a hosszú tűrés. Ez arra való, hogy a Szentlélek jellemünkben átformáljon bennünket. A Szentlélek fegyverei, mint a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, a lélek karja, ezek arra valók, hogy megőrizzenek bennünket lelki integritásunkba. És a Szentlélek ajándékai, más szóval a lélek ajándékai arra valók, hogy szolgálni tudjunk az egyházban és népünk között. Ezeknek a munkáknak a nyomán bontakozik ki az Isten fiúság az emberbe. A Krisztus kép, a Krisztus ikon, ha szabad ezt a szót használnom, és gondolom, hogy szabad. De rögtön hadd tegyem mindehhez hozzá, kedves testvérek, hogy ezt a Krisztus ikont, ezt különféle módon éli át az ember. Mert a lélek munkái, azok nem automatikusan mennek bennünk végbe, hanem emberi szabadságunkban. És ezt a Krisztus ikont, ezt lehet úgy megélni, hogy nagyon eltorzítja az ember, és sajnos a kereszténységben rettentő sok eltorzítás történik, amikor zudul a vád manapság a kereszténységre, sok oldalról szeretnék fölkiáltani, hogy de hát ezt nem az igazi keresztények csinálták, ezt a keresztény figurák csinálták, a torz, akik eltorzították a Krisztus arcát. De hála Istennek mindig voltak olyanok is, akik fölragyogtatták a Krisztus ikonját bennünk. és ők voltak a szentek. Olyanok, mint Szent Ferenc, vagy a Teréz anya, vagy Kálvin János, Veszli János, és sorolhatnám őket tovább. Mi, kedves testvérek, magyarok, hálával mondhatjuk el, hogy Isten megajándékozott bennünket nagy férfiakkal, nagy államférfiakkal sokszor, nagy tudósokkal. Kicsi nép vagyunk, de voltak nagy embereink, és őrájuk mindig is szükségünk van és lesz, mert nélkülek egyszerűen nem fogunk létezni. De szabadjon azt mondani, hogy a nagy embereknél még nagyobb szükségünk van szentekre. És amikor a Szentlélek lehajol hozzánk, akkor nem is annyira egy emberi nagyságra akar fölemelni bennünket, hanem szentekké akar tenni. Szükségünk van szent emberekre, nem csak jó igehirdető papokra, hanem szent papokra, és nem csak jó ügyes politikusokra, hanem szent politikusokra. És szükségünk van arra, hogy az egész népünket átjárja a Szentléleknek a szentsége, mert kedves testvérek, abból a mélységből, amiben vagyunk erkölcsileg, jellemileg, abból csak úgy emelkedhetünk fel, ha egyenesen szentté válunk. Tudom, hogy most eretnekséget mondok, de most mégis azt mondom, hogy nincs ilyen, hogy földi síkság, amelyeken járunk, hanem vagy pokol van, vagy mennyország van. Már itt a földön. És Isten lelke az első pünköstkor kész volt arra, hogy ezt megtegye, hogy az embereket átváltoztassa, szentté tegye, ezt most is megteheti. És végül hadd szóljak még a Szentlélek terjeszkedő természetéről, expanziójáról. Minden erő expanzív erő, a Szentléleknek az ereje is expanzív erő. A pünkösd az, amelyik egyedül a pünkösd az, amelyik megismétlődik a keresztjén egyház történetében. Már az első pünkösdnél látjuk, hogy nem csak egy szűk elit, a tanítványok kaptak szent lelket, hanem nagyobb kör is, azzal végződött a pünkösd napja, hogy 3000 ember megtért és szent lelket nyer. Amikor Isten lelke egyénileg munkálkodik, és hálaadással mondhatjuk, hogy mindig munkálkodik egyénileg is, akkor megcsodálhatjuk az ő mélységben nyúló munkáját, de nagyon sokszor van úgy, hogy terjedelemben is a lélek nagy lépéseket tesz, és megismétlődik az első pünkösd. És ezt, amikor az első pünkösd megismétlődik, ezt ébredésnek nevezzük. És a keresztény történelem tele van, kedves testvérek, ébredésekkel. Nagyon, ha volna időnk, nagyon érdekes dolgokat tudnék erről beszélni, de most csak annyit, hogy például amikor Walesbe, a 19. században Angliába ébredés volt, ez egy bányász, elhanyagolt bányász vidék volt, tele lerongyolódott alkoholista emberekkel, és amikor jött az ébredés, és a bányászok megtértek, bezárták a kocsmákat, a bíróságoknak nem volt munkájuk, az emberek kifizették az adósságokat. Nagyon érdekes, hogy egy magyar szociológus is ráérzett a Szentléleknek az ébredés munkájának a fontosságára, társadalmi, népi szempontból is, Hankis Elemérnek hívják ezt az embert, és ő írt egyszer egy nagy cikket az ébredésről, és hát most nincs már időm egészen fölolvasni az idézetet, de csak ennyit. A magyarországi erkölcsi válság gyökerei a messzi múltba nyúlnak vissza, sokat emlegetjük például más összefüggésekben a polgárosodás hazai elmaradását, illetve késését és gyengeségét. Sok oka volt ennek, hadd említsek egyet, a kevésbé ismertek közül a pietizmust. Tehát Hankis Elemér Magyarország erkölcsi és társadalmi polgári elmaradását oda vezeti vissza, hogy a 19.-18. Században elmaradtak olyan ébredések közöttünk, amelyek Nyugat-Európát viszont fölemelték. Van egy ilyen mondás, és most nem tudom, melyik amerikai elnök azt mondotta, hogy Amerikát az ébredések tették igazán Amerikává. Na most Hankis Elemér cikkéhez szabad hozzáfűznöm, és ezzel szeretném befejezni szolgálatomat, hogy lehetséges, bizonyosan is úgy van, hogy elmaradtak az ébredések, de azért egy ébredés, ha késve is, megérkezett hozzánk, mégpedig akkor, amikor arra szintén a legnagyobb szükségünk van a második világháború után. Először Mindszenty Bíboros körül mozdult meg a magyar világ, a protestáns egyházakban pedig a különféle kegyességi egyesületekben és mozgalmakban, majd pedig a hivatalos egyházban is, de volt nekünk ébredésünk, és ha nem tiporják le ezt az ébredést, akkor, kedves testvérek, bizony úgy gondolom, nagyon előre mentünk volna. De amikor az állam lecsapott az egyházakra, akkor tulajdonképpen ezekre az ébredési mozgalmakra csapott le az egyház. Ennek még nincs kiértékelve egészen ennek a története. És én sem akarok itt most ebbe belekezdeni, de egy szót, egy megjegyzést mégis szabad tennem, mégpedig azt, hogy ha nem lett volna ez az ébredés, ez a háború utáni ébredés 45-től 50-ig, akkor nem bírjuk ki azt, ami jött, azt a 40 évet. De most, hogy ez a 40 év lezajlott, ezt írtam a jegyzetembe, hogy hát ez a 40 év is egy pusztai zarándokút volt, egy pusztai vándorlás, csak hogy az a mózesi, az úgy ért véget, hogy a Kánán földjére érkeztek meg, mi pedig egészen máshova érkeztünk meg, és megint olyan helyzetben vagyunk, amikor rettentően szükségünk volna egy új ébredésre. És egy személyes vallomással fejezem be, a 60-as években igen súlyos krízisbe kerültünk az én sárbogári szolgálatom alatt, és amikor kerestük a kiutat ebből a krízisből, akkor ott találtuk meg, hogy keressük a Szentléleknek az útját és a Szentléleknek az erejét. Elmentem egy szolgatársamhoz, és mondtam neki, hogy azért jöttem, hogy imádkozzunk Szentlélekért. És amikor elkezdtünk volna imádkozni, azt mondottam, hogy de tudod, megvallom előtte, hogy én már annyit hibáztam, olyan gyönge szolgálataim voltak, és én magamban is olyan gyönge vagyok, hogy én már nem is tudom azt elhinni, hogy Isten meghallgatja az imádságomat, és ad szent lelket. És közvetőleg még azért el kell mondanom, nehogy félreértés támadjon. Mi hittük azt, hittem addig is, hogy van Szentlélek a szívemben, mert az van megírva, hogy akik Jézust Úrnak vallják, az csak a Szentlélek által tehetik meg. De nem erről volt szó, hanem az erőkről volt szó. Az erőről, amelyik átalakít engem, átalakítja a gyülekezetemet. Erről volt szó, vagyis arról, hogy megteljünk Szentlélekkel. És erre mondtam, hogy hát én ezt már nem is tudom elhinni, hogy ez megadatik. Mire ő ezt mondotta, és evel szeretnék búcsúzni a gyülekezettől, hogy Imrém, alig várja az Úr, hogy téged megajándékozzon a Szentlélek ajándékával. Úgy hiszem, hogy nem illetéktelenül, hanem úgy, mint az Úr szolgálja, aki a szent jegyeket is úgy szolgáltatja ki, mint aki erre föl van hatalmazva, mondhatom nektek is, hogy kedves testvérek, alig várja az Úr, hogy a Szentlélekkel, a Szentlélek ajándékával, a Szentlélek teljességével megajándékozzon benneteket is, ami által megújulhatunk kereszténységünkben és népünkben. Amen.
Kérjük a szent lelket, hívogassuk a szent lelket. Jöjj el egységet teremtő lélek, állítsd helyre az ember egységét önnön magával, a mindenható örök tervével. Állítsd helyre az ember egységét az egész teremtéssel. Jöjj el lélek, jó tanács lelke, légy lépteink előtt járó fényesség, döntéseink előtt tisztánlátás, mutass rá jó célhoz vezető jó útra, és jó eszközökre. Jöjj el igazság és szentség lelke, győzd meg népünket a bűnről, hogy bűnbánatra jusson ez a nemzetét, hogy irgalmazhasson a mindenható Isten. Jöjj el reményt adó lélek, hogy cselekvő hittel győzzük le a kiúttalanságot. Jöjj el lélek, adj ismeretet, mit kíván tőlünk az Úr, és adj készséges szívet, hogy engedelmesen megtegyük, amit felismertünk. Dicsőség neked, aki erőt adsz a tanúságtételre. Dicsőség neked, aki betöltesz minket Isten örömével. Dicsőség neked, akit elküldött, és folytonosan küld az Atya, hogy mindörökké igaz legyen az ígéret. velünk az Isten. Amen.
Lélek és lélegzet. A lélek működésére ebben a gyakorlati, materialista, fogyasztói világban olyan nagy szükségünk van, mint a lélegzetre, hiszen éltető oxigén nélkül nem élhetünk. A lélek, a Szentlélek ápolja, érzékenyíti a lelkiismeretünket, erősíti, bátorítja a lélek jelenlétünket, tesz képessé bennünket olyan kis dolgokra, mint a hallgatás, meghallgatás, de olyan nagy dolgokra is, mint a szólás. Szentlélek Úristen, erősítsd a lelkünket, hogy lelki adományaid úgy működjenek bennünk, mint a lélegzetvétel. Hallgass meg, Urunk!
Hűséges Istenünk, a lelketlenség világában élünk, és lelket kérünk tőled, a te lelkedet. Mert lélek nélkül nincs győzelem, mert lélek nélkül nincs gyümölcs, mert a lelked nélkül nincs áldás, nincs hit, nincs szeretet és nincs reménység. Jövel, teremtő Szentlélek. Amen. Most pedig imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot, a mi atyánkat. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.